Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma megkezdődött az új tanév, újra benépesültek a tanintézmények, a reggeli órákban több településen és adáskörzetünkben ismét visszaállt a dugóknak, a forgalmi dugóknak a helyzete. Tehát újra megpesdültek az iskolák és a tantermek. Ennek ellenére mi ma nem az iskola kezdéssel fogunk foglalkozni itt a Naprakész műsorban, hanem Bródy János különös beállítottságú hangulatú zene számából ihletődve a szép korruakra fogunk fókuszálni, mert hogy végre valára sikerült egyeztetni Csép Éva, Andrea Maros megyei parlamenti képviselővel, az Alsóházi Szakbizottság tagjával. Ezzel a témakörrel kapcsolatosan hát nagyon felpesdült az élet. Tisztelt képviselőasszony, kezét csókolom és üdvözlöm itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Nagyon nehezen tudtunk egyeztetni, de majd erre egy picit később üdvözlöm, és köszönöm szépen, hogy befáradt itt a stúdióba.
Én is üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ma délután itt lehetek önökkel.
Tehát akkor a nyugdíjkérdésről, a nyugdíjtörvényről, az anyák korábban való nyugdíjba vonulásáról fogunk beszélni, és természetesen, hogy nem hagyhatjuk ki a családon belüli erőszak kérdését is, amely az RMDSZ nőszervezetének szívügye, és hát Csép Éva Andrea ennek a jelentős, nagyon aktív szervezetnek az alelnöke is egyben. Úgyhogy ezekről a témákról fogunk beszélni a mai műsorban. Ha óhajtanak bekapcsolódni, vagy kérdésük van a meghívóthoz, akkor kérem bátran tegyék meg ezeket a lépéseket, már is mondom az elérhetőségeket. Telefonszámaink 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es. SMS-eket a 0740-274-165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is, ha bár tisztelt hallgatóink nem igazán használják, a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Hát kezdjük akkor azzal, hogy ismét napirenden van a nyugdíj törvény kérdése. Igaz, hogy a sajtóban megjelent hírek azok elég régiek, így a téma kapcsán vissza kellett mennem a hírfolyamban oda valamikor augusztus első felére. Azóta mély csendben van, itt jogi, igazságügyi törvénymódosítással kapcsolatos botrány. Miért lett ilyen csend az új nyugdíj törvénnyel kapcsolatosan? Annak utána, hogy ugyebár a belügyi minisztérium és a honvédelmi minisztérium jeles tagjai tömegesen vonultak nyugdíjba a nyár folyamán, és ez némi riadalmat okozott kormány szinten. De hát végső soron mégiscsak előbb-utóbb szavazni fognak, és napirenden ez vita témáját képezi az új nyugdíjtörvény. Tehát, tisztelt Csép Éva Andrea, miért kell új nyugdíjtörvény Romániában?
Mielőtt a nyugdíjtörvényről beszélnénk, azért kihasználom az alkalmat, hogy a kedves rádióhallgató anyukáknak, apukáknak, nagymamáknak, nagytatáknak is nagyon könnyű és ugyanolyan mosolygos évkezdést kívánjak, mint bármelyik más családban, és azt is kívánjam melléje, hogy a mai jó hangulat, ami a délután során akár a füzetek borításával, vagy a címkézésekkel eltöltenek, ugyanilyen jó hangulatba töltsék el az idei iskolai évet is, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy a gyermekeink mellett szolidárisan jelen legyünk. Nyugdíjkérdés.
Köszönjem meg önnek ezt a kiegészítést. És hát látszik az, hogy Csép Éva Andrea még egy életerős fiatal politikus és három gyerekes anya is. Én már jóval túl vagyok ezeken a kérdéseken, el is felejtettem szinte, kivéve a dugókat, figyelve, hogy hát iskola kezdés van, mert hát az én lányaim, ők már rég kinőttek az iskolás korból. Köszönöm, hogy megengedte ezt a kiegészítést, és akkor parancsolja.
Hát elkezdtük a munkát, ez most már az őszi ülésszak, és az őszi ülésszak legelején is tudnék, láttuk azt, hogy a nyugdíjtörvény a kormánynak prioritása, az elkövetkezendő időszakban a miniszterelnök kijelentése szerint és a miniszter asszony kijelentése szerint talán októberre azt tervezik, hogy egy új nyugdíjtörvényünk legyen. Tudjuk azt, hogy időszerű, hogy nagyon nagy szükség van a nyugdíjtörvény módosítására, összefűzésére, egységes egészbe gyúrására, mert a sok módosítás, ami éveken keresztül bekövetkezett, az nagyon kuszás lesz, tehát hogy nagyon sok ágabuga van, nehezen értelmezhető, összefűzhető, és emiatt értelmezési problémák vannak. Én is azt gondoltam, hogy amikor augusztus 28-án lementem Bukarestben, akkor várni fog az új nyugdíjtörvény tervezet, és akkor, mint hogy a szakbizottságban is, ez az egyik témakör a szakbizottságnak, amivel foglalkozunk, meg is kapjuk akár piszkozat formájában, hogy tudjuk tanulmányozni. Sajnos nem így vártak Bukarestbe, próbáltam érdeklődni a szociáldemokrata pártbeli vezetők között is, ismerősök között is, hogy akkor milyen állapotban van ez a törvény. Senki nem tudott egyértelmű választ adni, úgyhogy megengedtem magamnak azt a kérdőjelet is, hogy vajon milyen nyugdíjtörvényről beszél a kormány és a kormánypárt, amikor semmi kézzelfogható nincs, semmi nyoma nincs annak, hogy dolgoztak volna rajta, csak kijelentések szintjén egyre súlyosabb kijelentések kerülnek be a köztérbe, amelyek akár aggodalomra is adhatnak okot az idős korosztály körében, mert bizonytalanságot teremtenek ezzel.
Akkor itt álljunk is meg, és tisztázzuk azt az állandóan visszatérő kérdést, és néha napján riogatást is, hogy hol van, hol nincs megfelelő nyugdíj alap, tehát hogy pénz alap van-e. A kormánytagok azok tagadják, hogy gond lenne, külső információk, sajtóbeli megjelenő információk pedig határozottan azt állítják, hogy gond van a nyugdíj alappal. Onnan belülről, a törvényhozásból, a parlamentből hogyan néz ki ez, és mennyiben valósak ezek a rémhírek, hogy gond lehet a nyugdíjak finanszírozásával?
A nyugdíjak finanszírozása mindig is bizonytalan helyzetet okozott maga körül, és kihasználták azt, hogy egy nagyon érzékeny korcsoportról beszélünk, akiknek ténylegesen egy ledolgozott élet után joguk van, hogy megpihenjenek, és azért megkapják azt, ami nekik kell, egy tisztességes nyugdíjt. Az, hogy költségvetésben létezik ez az összeg, létezik. Az, hogy ez most hány százalékát fedi le, mert hogy nagyon sokan abban spekulálnak és úgy számigálnak, hogy hány az az aktív, mekkora az aktív lakósnak a száma, aktív lakósok azok, akik életerősek és dolgoznak és befizetik a nyugdíjalapot, amelyből ki tudják fizetni a mostani nyugdíjasoknak azt a havi juttatást, amelyet a nyugdíjpontszámnak értékének megfelelően megítéltek nekik annak idején. Tehát e körül folyik a vita, és ez generál bizonytalanságot, de a nyugdíjaknak a kifizetését azt nem lehet leállítani. A nyugdíjpont értéket most februárban növelte a kormány, tudjuk, hogy megnőtt július 1-től megint. Tehát, hogy ezt tartják, mert visszafele nem fognak lépni. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon tudatosan viszik végbe ezeket az intézkedéseiket. Tehát, hogy nem vállalták volna be másképp. Nem tudom látni a kormány oldaláról, hiszen mi nem vagyunk kormány, ami parlamentből támogatjuk a kormánypártot, a kormányt, tehát, hogy ezekből a szempontokból elég nehéz nekünk megítélni. Most lássuk meg, költségvetés kiegészítés volt a múlt hét végén, és ott akkor majd tételesen meg fogom tudni nézni, amikor lemegyek holnap Bukarestbe, hogy akkor mi történt a költségvetés kiegészítésnél, melyek azok a tételek, amelyek pénzt kaptak pluszba, és mire kapták ezeket az összegeket.
Hallgató várakozik, jelzik a Fejés Tanár Pármészaki munkatársunk, úgyhogy hallgassuk meg, hogy milyen kérdéssel fordul önhöz. Haló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kezét csókolom!
Jó napot kívánok!
A nevem Kovács Csaba, beteg nyugdíjas vagyok. Ugyanabban a hajóba élvez a feleségem is, és a nyugdíjpénztártól egy olyan visszajelzést kaptunk, hogy beteg nyugdíjból nem lehet élvezni azt a 2 éves, úgymond kombinátos törvényt. Így van-e? És ha igen, akkor szeretném tudni, hogy miért.
Igen, tehát én elviekben tudom azt elmondani, hogy a kombinátus törvény, hogy értse mindenki, hogy miről beszélünk, ez azt jelenti, hogy Marosvásárhely és környékén 8 kilométeres körzetben dolgozók, akik itt éltek, azok 2 évvel korábban mehetnek, úgynevezett idézőjeles előrehozott nyugdíjba, ami azt jelenti, hogy előrehozott nyugdíjnak minősül, de mégis nincs büntetés rá, tehát a 35 év ledolgozása után jogilag ténylegesen el tud menni. Ennek az a hátránya, hogy amennyiben valaki elmegy nyugdíjba és még munkaerős, akkor ebben az időszakban, a 2 évvel hamarabb elment időszak után 2 évig nem fog tudni munkát vállalni. A nyugdíjas, a beteg nyugdíjas évek is régiségnek minősülnek, tehát hogy elviekben nem lenne ez így értelmezhető. De én Csabát arra kérném, hogy nekem a Győzelem tér egy szám alatt a 88-as szobában van a kabinetem, az irodám, és akkor jöjjön be hozzám az irodába, és megnézzük pontosan a papírjait, és utána nézzünk, hogy akkor mi történt önöknél az értelmezésben, milyen gondok vannak. Tehát Marosvásárhelyen Győzelem tér, ez a megyei tanács a prefektúra épületében, a 88-as szobában van az én irodám, és ott minden nap 9-től 1 óráig van valaki, ha nem én, akkor a kabinetem tagjai, úgyhogy meg tudjuk nézni a gondot.
Nagyon szépen.
Nagyon köszönöm. Szívesen.
Merjük remélni, tudunk majd segíteni ezen. Ne vegye rossz néven, amit mondok, csak hogy pontosítás véget azért kiegészíteném azt, hogy nem csak Marosvásárhely, hanem a más közöttünkben Kiskapus, talán Fogaras.
Gyérest készítjük most.
Aranyos Gyéres mondjuk nem esik
egészen
közvetlenül. De egy picit
én hallgatom ott még, mikor megyek Kolozsvárra.
Hivatalosan nem esik bele, de mindenképpen ki kell ezt a kört tágítani, tehát azon települések esnek bele, lakosai esnek bele, akik éveken keresztül a levegőszennyeződésnek voltak az áldozatai, és rájuk vonatkozik ez a nyugdíjtörvény. Nos, akkor folytassuk a most készülővel. Ugyebár óriási nézeteltérések voltak, hogy nem mondjam azt, hogy botrány volt a különleges nyugdíja kapcsán, és talán a jelenlegi kormány szándéka, illetve a korábbiak kapcsán is az új hatalomnak a programjában benne van az, hogy kiegyenlítsék a nyugdíjak közötti különbséget, és valószínűleg, hogy ezért indították el ezt az egész folyamatot. De már most van itt egy olyan kitétel is, hogy a járandóság halmozást is szabályozni fogja ez az új törvény, amely bizonyos esetekben megtiltja a nyugdíjasoknak, vagy választás elé állítja az időskorokat, hogy vagy nyugdíjat óhajtanak felhasználni, vagy pedig dolgoznak tovább. A kettőt bizonyos esetekben nem lehet. Miért?
Ez is ugyanazok a kijelentések sorozatába tartozik, amiről beszéltünk a műsor legelején, tehát ameddig nem látjuk ezt papíron, nagyon könnyen mondhatunk vélemény, de hogyha most ezt így szakmailag értelmezni kellene, azt hiszem, hogy ha mögé nézünk, az azt jelenti, hogy valaki, hogyha elérte a nyugdíjas kort, egy férfi esetében 65 év, a nők esetében most 62 év és 8 hónap a nyugdíjazási kor, és utána elmegy nyugdíjba, megkapja a nyugdíját, ez nem jelenti azt, hogyha ő még életerősnek érzi magát, és lehetősége van dolgozni, akkor ne dolgozzon, és ne keressen plusz jövedelemről, ne tegyen szert, tehát jövedelemre ne tegyen szert. Ezt úgy gondolom, hogy nem korrekt. Abban az esetben korrekt az, hogy a halmozását a juttatásoknak igenis elutasítja, amikor a speciális nyugdíjakról beszélünk, amelyeknek nagyon jól tudjuk, hogy az értéke elég magas, és akkor ténylegesen döntse el az illető személy azt, hogy akkor melyik jogával kíván élni. De ebben az esetben kizárójellegűvé tenni nem tartom korrektnek, hiszen nagyon sok esetben ott vannak a nyugdíjas szakemberek, akik rendkívül nagy segítségre lehetnek az új nemzedéknek. Egy cégben is, egy vállalatnál is tudjuk azt, ugye jó szaki, mellett nagyon könnyen meg lehet tanulni a szakmát, és nem szabad ezt a lehetőséget elvenni, főleg, hogyha nézzük azt, hogy milyen európai tendencia van, én most senkit nem akarok megijeszteni, de teljesen egyértelmű az, hogy egyre jobban tolják ki a nyugdíjhatárt, tehát emelik meg a nyugdíjkorhatárt, amely fele lassan fogunk tartani mindnyájan, tehát azért itt körül, magunk körül szét kell néznünk, lássuk, hogy milyen mozgások vannak más országokban, és rájövünk. És egyrészt azért teszik ezt, mert egy egészségesebb társadalom nő fel, egy egészségesebb környezetben, egy tudatosabb életmóddal, sokkal informáltabbak, és hála Istennek mondhatnám ezt, nagyobb a munkaerőbírási képességük is a mostani idősödő generációnak, ami egy rendkívül fontos hozadék is arra felnézve, hogy azért öregedik el a társadalom, de mégis aktív emberek vannak.
Éppen ezért csodálkozom, mondjuk első látásra úgy nézett ki, hogy ez mindenkire érvényes, de aztán én pontosított, hogy nem.
A
különleges nyugdíjban részesülők vannak elsősorban törvényhatása alá helyezve, hogy mi lesz belőle, az majd elválik.
Amikor a papíron majd látjuk a tervezetet, igen.
Mert hosszú ideig csend volt vele, tehát volt ott az augusztus elején egy kavarodás ezzel kapcsolatosan, és aztán mély csend lett, jött más, az kavart hullámokat, úgyhogy én azt hiszem, hogy nem is nagyon faggatom én tovább, mert még konkrétum nem nagyon van, önök sem igazán tudják, még bizottságban nem is került, úgyhogy konkrétan csak azt lehet tudni, amiket a tisztelt munkaügyi miniszter asszony néha napján úgy eldurrant, és akkor valamikor a kormánytársak is fogják a fejüket, hogy miket.
Ez azért érdekes. A nyugdíjtörvény kapcsán tudni kell azt, hogy az első ház az a szenátus lesz, tehát a szenátusnak bejön az állandó bürójába a kezdeményezés, azt kiosztja a szakbizottságokba, egyesek csak véleményeznek, mások jelentéstevők, tehát a munkaügyi bizottság jelentéstevő, miután elfogadja a szenátus, utána átjön a képviselőházba, a képviselőház állandó bürója újra kiosztja a bizottságokba, és akkor itt bizonyosan mi leszünk a jelentés, tehát a munkaügyi és szociális bizottság lesz a jelentéstevő, és az általunk készített jelentés formájában fogjuk felterjeszteni elfogadásra a plénumba. Ez azért jó, és azért mondtam el ezt a folyamatot a hallgatóknak is, hogy azért még sokat fogunk erről beszélgetni, és ezért várjuk minél hamarabb, hogy meglássuk a piszkozatot, mert akkor a tapasztalatból tudjuk azt, hogy mi az, amire jobban kell figyelnünk, és mit kell esetleg módosítsunk, és mire kell politikai akarat is a kormánypárt részéről, hogy akkor a módosításokat megérvelve, alátámasztva ténylegesen jónak lássák, és be tudja vinni az RMDSZ.
Van itt egy külön kategória, az is egyre gyakrabban elhangzik, hogy ki akarják egyenlíteni, mert mint pár felhozni a hölgyek esetében is 65 évre a nyugdíjkorhatárt, ami nem igazán aratott nagy tetszést, de hát a jelenlegi helyzet kapcsán, ha már egyenjogúság van, akkor legyen egyenjogúság. Mondjuk mi ezek a férfiak, hogy hú, ide irigyek, vicc ide, vicc oda. 62 év, 8 hónap. Azt említette az előbb. Viszont felvetődik és visszatérő téma, hallgatóink is többször feltették ezt a kérdést, hogy a három vagy több gyerekes anyák esetében akár nagyobb kedvezményt is lehet kapni, és a múlt héten, vagy a hét, igen, a múlt héten nyilatkozta a kormányfő is azt, hogy egy 3-4 gyereket nevelni munkaidő után az egy második munkahelyjel ér fel, és arról azt nyilatkozta, hogy teljes mértékben támogatja azt, hogy ez esetben akár 6 évvel hamarabb is a hölgyek elmehessenek nyugalomba. Nos, ezzel kapcsolatosan van-e hivatalos álláspont? Foglalkoztak-e önök a bizottságban, vagy ez megint olyan hát népszerűséget szerző, vagy népszerűséget hozó nyilatkozata a kabinet vezetőjének?
Nem, még bizottságban nálunk ez nem volt. Valószínű, hogy ezt is, tehát ott lesz a nyugdíjcsomagban, mert nyugdíjtörvénycsomagban, mert hogyha már nyugdíjazási feltételekről beszélünk, akkor ennek ott a helye. De ellenben azért egy kicsit körbejárnám ezt a kérdést, mert érdekes jelenség. Tudnélik, a gyereknevelési szabadság az beszámolódik a régiségbe. Tehát annak ellenére, hogy az anya otthon ül és a kisgyerekét neveli, ez beszámítódik a munka mezein eltöltött évek számába. Jelenleg Romániában a gyereknevelési szabadság 2 év, és fogyatékos gyerek esetében 3 év. Esélyegyenlőség jegyében ezt az időszakot anya vagy apa kivehetik, akár felváltva a legelején anya, utána apa, ezt a család el tudja dönteni, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Hogyha arról beszélünk, hogy, és meg vagyok győződve, hogy nagyon sok hölgy hallgató szolidarizálni tud velem, ha bár nekem nagy gyerekeim vannak, de nem felejtettem el, hogy kicsi gyerek kicsi baj, nagy gyerek nagy baj, és ez így igaz. Azért az anyának még az otthoni feladatai, akármennyire dolgozunk is, és változtak a társadalom felépítése, és a szerepek is változtak, mégis az anya az, aki fiziológiailag is, érzelmileg is másképp áll a gyerekneveléshez, a családhoz, mint egy apa, habár az apák is, egyre jobban látom a fiatal apukákat is, hogy mennyire nyitottan is, és azt mondom, hogy nagyon klasszul viszonyulnak a gyerekeikhez, és részt vesznek a gyereknevelésében. Az, hogy az anya ezt az időszakot, amikor visszamegy dolgozni, és utána is ugyanúgy kell nevelje a gyereket, le kell üljön tanulni vele, foglalkozik, ez egy teljesen természetes dolog. Ellenben díjazni lehet. Ha látjuk azt, hogy demográfiai problémánk van, és nem ha látjuk, hanem nagyon jól látjuk Romániában, egyre kevesebb pár vállal egy-kettőnél több gyereket. Sajnos ez a népességnek a csökkenéséhez fog vezetni, ami nem egészséges, lám-lám azért pár kilométerre tőlünk Magyarországon az új családtámogatási programnak köszönhetően rengetegen bevállalták a harmadik gyereket is, tehát a három gyereket, hogy akkor megkapják azt a visszanemtérítendő támogatást, amelyet családi házat tudnak vásárolni. Azt hiszem, hogy jogos, de feltételekkel. Olyan feltételekkel, hogy azért meglegyen a minimális ledolgozott év, most tudjuk azt, hogy 15 év kell legyen minimálisan ledolgozva ahhoz, hogy valaki nyugdíjba menjen, legyen egy munkaszerződés. És mondok egy nagyon konkrét példát. 20 évesen elmegy dolgozni az asszony. Dolgozik 2 évet, mert nincs felsőfokú végzettség, igaz? 20 évesen elmegy, dolgozik 2 évet, 22 évesen megszüli az első gyerekét, elmegy gyereknevelésére. 24 évesen megszüli a második gyerekét, elmegy gyereknevelésére. 26 évesen megszüli a következő gyerekét, elmegy gyereknevelésére. 6 éve megy régiségbe, mert előtte már megvolt a 2 éve. Folytatódik a régiség, tehát én úgy gondolom, hogy elnézést, sokkal jobban körbe kéne ezt járni, hogy melyek a feltételek. Mennyi az a minimális munka mezein eltöltött év, amely után az anya megkapja a három gyerek után a plusz 6 évet? Mert utána oda kerülhetünk, és nem akarok senkit bántani, távol áll tőlem, hogy olyan kategóriákat avanzsálunk nyugdíjasként, amelyek nem is járultak hozzá a nyugdíjas rendszerhez, nem voltak olyan munkaviszonyban, hogy egyáltalán értékeljék, hogy mit jelentenek ezek a viszonyok. És a másik része pedig az, hogy nem fair, mert a nyugdíjas rendszer az egy hozzájárulásos rendszer. Tudjuk nagyon jól, ön is Csaba, és én is tudom, mit jelent az, hogy havonta befizetem a nyugdíjalapba a fizetésemből azt a plusz járulékot, amely majd nekem egy valamilyen nyugdíjt fog biztosítani öregkoromra. De tudatosan teszem ezt, mert ez a kötelességem, ez a törvény.
Ismét hallgatót köszönhetünk, jelzik a folyistán Árpád, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mivel fordul ehhez. Haló, adásban van.
Jó napot kívánok, Feri vagyok.
Jó napot kívánok.
Azt szeretném mondani, hogy jól van, most 2 évet kapnak a gyereknevelésre, de egészen 2000-ig nem volt, csak 3 hónap. És akkor is nevelték a gyerekeket.
Ez igaz?
Arról most kéne nyugdíjba menjenek, most ebbe az időszakba.
Ez igaz, de...
Erre szeretnék választ.
De nem értettem pontosan, mi a kérdés.
Hogy a feleségem például, hogy a nyugdíjba kéne menjen, ő felnevelt 3 gyermeket, de ő nem kapott 2000-ig, csak 3 hónapot a gyermeknevelési szabadság. Nem, mi most 2 éves 3 év.
Igen, igen, értem.
Na ez a helyzet. Most akik idősebbek, akik fiatalok, azok igen, azok 2 évet kapnak, de akik már idősebbek, azok nem kaptak.
Igen, igen. Tehát nincs mit. Amiről beszéltünk mi most a törvényben, a módosítás tervezet, ami kimondottan arról szól, hogy 2 évet kapnának pluszba, tehát hogy itt azért beszélünk a gyereknevelési szabadságról, de azon kívül pluszba kapnák, tehát 3 gyerek után 6 évvel hamarabb mehetne el a nő nyugdíjba. Tehát hogy ezt még pluszba kapják, tehát hogy Ferit lehet, hogy félreértette ezt a 3 hónapos időszakot. Azt el tudom mondani, a körülöttünk levő országokban azért, hogyha körbenézünk újra, látjuk, hogy csökken a gyereknevelési szabadságnak az ideje, egyre jobban visszatolódik. Magyarországon például azért 3 év, az egy jó példa. De ellenben azért a nyugati országokban csökkennek ezek az időszakok. Nálunk is a törvény arról rendelkezik, hogy amennyiben az anya egy éves kor után vissza szeretne menni dolgozni, akkor kap egy plusz stimulenset, amely alapján akár babysittert tud foglalkoztatni, és akkor ő nyugodtan el tud menni dolgozni. De ez egy nagyon kedves téma nekem, mert pont a napokban jelent meg a babysitter törvénynek a módszertana, ami kimondottan kitér nagyon sok olyan pozitív dologra, amelyben letfedve tudjuk végre azokat a dadusokat, babysittereket, akik vigyáznak azokra a gyerekekre, akik nincsenek óvodában, napközibe, vagy azoknál a családoknál, ahol nincs nagymama, jó szomszédasszony. Tudnélik, ezt a módszertanban nagyon tisztán leszabályozza, hogy akinek van erre képzettsége, akkor az egy cégen keresztül bejelentkezhet, vagy szolgáltatásokat bonyolító cégen keresztül, vagy pedig egy saját vállalkozást, családi vállalkozást indíthat, és teljesen leszabályozza azt, hogy milyen szerződést kell megkötnie a munkaadójával, leszabályozza a felelősségeit a babysitternek, leszabályozza, hogy egy ilyen fejlődési adatlapot kell kitöltsön és programot a gyerekkel, hogy akkor miket csinál, ezt évente muszáj egyeztesse és újraírják, azon kívül felhatalmazza a szülő, tehát ilyen pontok is vannak benne, hogyha például sürgősségi ellátás van, akkor a gyerekkel elmehet sürgősségre, felel a gyereknek a testi épségéért, fejlődéséért, kap több támogatást, hogyha a fogyatékkal élő gyerekről van szó, akkor felhatalmazzák arra, hogy elvigye a rehabilitációs tevékenységekre. Tehát nagyon sok mindent ÁPRT-ben pontosan leszabályoz, ami védi a babysittert a felelősségvállalástól is, ellenben a kötelezettségek is megvannak, tehát szépen le vannak szabályozva.
Újabb hallgató van vonalban. Halló! Jó napot kívánok, hallgatjuk Önt!
Jó napot kívánok!
János vagyok, szeretnék kérdést feltenni.
Hallgatjuk, parancsoljunk.
2013-án már mind a jövő, hát most szerdán készenbe a 65-öt.
Isten
éltesse. Isten
éltesse. Egy-két hónap hiányzik a 35 évbe, azt ki lehet-e fizetni, vagy hogy működik ez azon?
Igen, még ki lehet fizetni, évvégéig meg lehet vásárolni maximum 5 hiányzó évet, be kell menni a nyugdíjpénztárhoz, a megyei nyugdíjpénztárhoz is, akkor ott Önt tájékoztatni fogják arról, hogy akkor hogyan tudják meg kiváltani a hiányzó pár hónapot.
Hát igen, viszem az oszlát pontosan napján
igen. Fogom inni. Igen, igen, és akkor erre kérdezzem.
Egy-két hónap az három, mert úgy néztem, hogy esetet fog hiányozni.
Igen,
akkor
igen.
Ki lehet fizetni.
Igen, tehát meg kell.
35, tehát na.
Igen. Igen, tehát a nyugdíjpénztárhoz, amikor bemegy, akkor kimondottan hívja fel a figyelmet erre, mert évvégéig meghosszabbították a kiváltható időszakot, úgyhogy kérdezzen rá. És akkor szép nyugdíjas éveket kívánunk Önnek, János. Viszont
hallásra. Újabb hallgatót köszöntünk. Halló!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Balázs vagyok, érdeklődni szeretnék, hogy gazdálkodunk, és a hármas fokú nyugdíjban a példalapúval támogatásokat, az állattámogatásokat igényelhessük-e?
Fúha, kedves Balázs, ennek így most hirtelen nem tudok választ adni. Ha bejön az irodámba, akkor utána tudunk nézni.
Egy pillanat, honnan telefonál, már ne haragudj, Balázs?
Hargita
megyéből. Jó, hát hogyha Balázs Hargita megyéből telefonál, akkor arra kérem Önt, hogy keresse meg Táncos Barna szenátor urat, aki, vagy Korodi Attila képviselő urat, akik biztosan tudnak ebben a kérdésben segíteni. Nekik is van kabinetjük valahol a központban, Csíkszeredában.
Na jó, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Táncos Barna szenátor úr pedig még a gazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadással is tud szolgálni. Most van itt még egy dolog, tisztelt képviselőasszony. Nemrég szintén botrány volt a GED felső határával. Volt olyan eset, hogy 35 ezer eurós havi részletet kellett kifizessen a román állam. Én ekkora összeget nem is tudok elképzelni. Mert hogy szeptembertől most már 8500 lej a GED felső határa. Ez ugyanaz? Tehát a GED és a GES az ugyanaz? Megnevezés?
Gyereknevelési szabadság. A magyarországi befolyása kicsit néha nem tudjuk pontosan.
Azért kérdem Öntől, mert de lehet, hogy a hallgatók körében is mit tudom én, gondot okoz az, hogy van Tehát a gyermek megszületésétől
pedig... 121 nap van, ami a gyerek megszületése előtt és után. Én most románul fogom mondani, mert jobban azonosítják a prenátál és a posztnátál szabadság, amit felhozhatnak és kivehetik, de nem több, mint 60 nap a születés után kötelezően bentartandó. És akkor ezt úgy kell kiszámolni, hogy akkor kinek mennyi időre van szüksége, vagy milyen az egészségügyi állapota, amikortól kezdi igényelni. Ez a 85%-os támogatás. Az, amit mondott ön ezzel az óriási összeggel, hogy ezt a fizetést kapja az anyuka, én nagyon őszintén is megengedem magamnak, hogy itt a Vásárhelyi Rádióban nagyon őszinte legyek, azt tudom mondani, hogy hűha, ezt hogy csinálta.
Mert hogy törvény van rá, hogy az átlag jövedelmének 85%.
De hogyan tud valaki, miért éri meg valakinek az, hogy az elmúlt egy évben folyamatosan egy olyan fizetést vegyen fel, ami nem tudom, tehát hogy nem akarunk megbélyegezni senkit, de azért ez egy óriási összeg, egy óriási fizetés, tehát még kimondani is nehéz nekünk ezt az összeget, nem hogy havonta megszámolni, hogy jön fizetés, és mégis volt példa rá. Tehát, hogy ilyen példák nagyon kevés van az országban, és persze a média felkapta, kinagyította az ügyet, jól tette, mert tudnunk kell ezekről a dolgokról is. És a másik dolog az, amit nem értek, az, hogy ha valakinek ekkora jövedelme van egy éven keresztül, akkor miért probléma neki, hogy mekkora gyereknevelési szabadságos díjat fog kapni, tehát hogy mekkora gyereknevelési szabadságot fognak neki fizetni, amikor szerintem bőven jutott ebből, hogy félre is tegyen erre az időszakra. Ezt az összeget nagyon nyugodtan adományozhatná egy gyerekotthonnak, tudná, hogy jó helyre kerül, tehát hogy pluszba, komolyan mondom.
Azért kérdezem, hogy van-e különbség közöttük, mert hogy felvetődött egy adott pillanatban, hogy ugyebár a szülők egyike az 5 éves korig otthon maradhat a gyerekkel. Volt egy ilyen kezdeményezés. Aztán nem tudom, hogy átment-e.
Nem ment át.
Akkor ezek szerint csak az a 2 év van.
2 év van. És ugye fogyatékkal élő gyerekek esetében 3 év. Tehát ennyiről rendelkezik a törvény most. Tehát ez, hogy most leszabályozták, és akkor a maximális összeg az 8500 lej, ez a plafon, ez meg van állapítva. Az van, hogy az elmúlt 2 évben ledolgozott időszakból, de nem, tehát legalább 1 év folyamatos időszakban megállapított fizetésnek a 85%-át kapják meg az anyák. Ez azt jelenti, hogy akkor ezzel rendelkeznek. Én úgy gondolom, hogy az erdélyi magyar asszonyoknak nagy része ebbe a kategóriába esik be, és hogy ez a korrekt, és ez nagyon rendben van, hogy megkapják a 85%-ot, és szerintem itt kéne még dolgozni a törvényen, hogy milyen plusz juttatást tudunk adni az anyáknak, és nem az ilyen nagyon nagy összegeket, nem csak az ilyen nagyon nagy összegeket kereső pár személynek, hogy ténylegesen tudjuk motiválni arra, hogy merjenek gyereket vállalni, hogy olyan támogatási rendszer dolgozzunk ki, hogy ne azon gondolkodjanak a 25-30 éves fiatal házasok, hogy még mennyi mindent kell megteremtenünk ahhoz, hogy utána a gyerekünk is jól érezze magát, és legyen egy normális környezete, és aztán normális idézőjelben mondom, mert mindenki eldönti, hogy mi az, hogy normális környezet, hanem ténylegesen tudjanak gondtalanul gyereket vállalni, és látni azt, hogy tényleg megéri, hogy biztonságban tudják azt a gyereket és a szülői felelősséget tudják vállalni.
Ismét hallgató van a vonalban, jelzik a Főistán Árpád kollégánk. Halló!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket, Erzsébet a nevem, és egy panaszom inkább lenne, és egy megjegyzésem. Mondom a megjegyzést, mert az rövidebb. Én egyetértek azzal, hogy a nők is ugyanabban a korban menjenek, egyenlőség van, rendben, de akkor elvárom, hogy az egyenlőség jegyében valahogy vigyék keresztül, oldják meg, és a férfiak is. Hogyan aki 9 hónapig egy gyermeket szüljék meg, szoktassák, ha egyenlőség van. Nos, ennyi a megjegyzésem, a panaszom. Nagyon gyakran hallom rádióban, tévében, politikusok, nagyon sokszor a fejünkre, én is nyugdíjas vagyok, a fejünkre
olvassák,
így van, köszönöm. Olvassák a bűnünket, hogy miattunk nem jut erre arra, mert nekünk kell biztosítani a mostan aktív dolgozóknak a fizetéséből a nyugdíjat. Megjegyzem, mikor gyerekek voltak ezek a 30-40 éves politikusok, ugye a mi aktív munkánkból is juttattunk az ő ellátásukra, de mondjuk ezt hagyjuk. viszont nem hallom soha azt, hogy a nagyon sok aktív lehetne, egészséges, munkaképes, még fiatal ember, aki egy pillanat sem dolgozott soha, él a társadalom nyakán a most dolgozók pénzéből. Nem gondolok itt azokra, akik nem tudtak dolgozni soha, véletlenül se érzek félre. Soha ezekről nem esik szó. Mindig csak a nyugdíjasok a hibásak. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük, hogy ilyen őszinte volt, és elmondta ezeket, kedves Erzsébet, és hosszú nyugdíjas éveket és boldog nyugdíjas éveket tudok csak
köszönöm
kívánni.
Köszönöm szépen, igyekszem.
Én pedig azt tudom megígérni önnek, kedves Erzsébet, hogy most az új nyugdíjtörvény, ami készül, amiről beszélgettünk most Kis Csabával, sokkal érzékenyebben és ádás szemekkel fogom követni azt, hogyha módosításokat vagy bármilyen újabb tervezetet elénk tesznek, akkor az olyan legyen, hogy ténylegesen önöknek is megfelelő legyen. Én is úgy gondolom, hogy tisztelettel és alázattal tartozunk, hiszen önök voltak azok, akik egy nehéz időszakban dolgoztak, és tényleg felelőssége egy politikusnak is, főleg, hogyha már szociálpolitikus, hogy ezeket az ügyeket kellő figyelemmel és szakmaisággal is kövesse.
Nagyon népszerű a téma, újabb hallgató van vonalban. Halló!
Halló, szép jó napot kívánok, Elekes vagyok. Teli csókolom a hölgyet. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha egy 12 éves lány teherbe maradott, 12-es lány teherbe esett, és ha megszül a gyereke 18 éves korára, az valamilyen gyereknevelési juttatásba részesül, mivel nem dolgozott, csak iskolás.
Fúha! Hát, ha 12. osztályosan megszülte a gyereket,
na most 12.
előtte volt társadalombiztosítása, jogilag folytatódhat a társadalombiztosítás kapcsán, de gyereknevelési szabadságot azért nem kaphat, mivel hogy nem volt munkaviszonya. Ő egy olyan kategóriába tartozik, aki már elmúlt 18 éves.
Nem múlt el még 18 éves, 17-et ütött.
Na ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt nem tudom, meg fog kelleni nézzem. Kerekes úr, ön Marosvásárhelyi?
Elekes vagyok, nem, Elekes.
Elekes. Arra fogom megkérni Kaffai István Árpád műszaki munkatársam, majd miután innen adásból kiveszi, akkor ne tegye le, mert felírja az ön telefonszámát.
Akkor én majd visszaválaszolom.
És akkor Csépéva Andrea képviselőasszony megérdeklődés fog önnek telefonálni, és személyesen fogja megmondani a törvényes háttérkeretet. Köszönjük szépen. Köszönjük közben szépen. Kaffai István Árpád már át is vette az Elekes úrnak a telefonszáma felírásából a vonalat. Tényleg a fiatalkorú, vagy hogy is mondjam, gyerek anyákról is nagyon sok szó esik. Na most, mi történik akkor, ha azt említette tisztelt képviselőasszony, hogy nincs munkaviszonya, de például, aki tanulmányait folytatja, nagyon gyakran megtörténik az, hogy egyetemisták házasodnak össze, még mielőtt végeztek volna, gyerek születik, tanulmányi időszak alatt, tehát munkaviszony még nincs, ezekkel az
igen,
emberekkel
mi lesz? Igen, és társadalmilag biztosítottak, mert addig, ameddig diák, addig megy a társadalom biztosítása, tehát ugye ezt az állam fedezi, és akkor a gyereknevelést nem tudom, tehát most őszintén az a problémám, hogy nincs előttem a törvény, nem értem, nem láttam pontosan erről kitételt. Nagyon is elgondolkoztam, én elmondom őszintén, hogy inkább a leányanyákon gondolkodtam el ezen a jelenségen, hogy azért itt is eléggé elől járunk Európában, hogy hány leányanyánk van Romániában. Egy része kulturális hagyományok miatt válik leányanyává, másrészt pedig akár beszélhetünk az iskolai tájékoztatás időbeni szexuális nevelésnek a hiányáról. Hogyha már női esélyegyenlőségről és ezekről a témákkal is kezdtük, ezeknek a dolgoknak is rendkívül nagy szerepe van abban, hogy egészséges társadalmat tudjunk teremteni magunk köré. Az, ami megtörténik, az az, hogy az ijesztő ebben az, hogy aki 18 éves kora előtt szül, azt a rendőrség leányanyaként kiskorúnak a bántalmazása kapcsán bekövetkezett szexuális zaklatás aktus során könyvelik el, tehát bűncselekménynek könyvelik
és
el.
És eljárás indul,
amennyiben bizonyított az, hogy ki a társ, vagy sem. Tehát, hogy büntetendő a kiskorú, hát a 18 év alattiak, azok kiskorúak. Tehát, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, amennyiben vállalja az illető, akkor a fél, tehát békülhetnek, bevállalhatja, de hogy eljárások indulnak ebben az esetben, és így tartják nyilván. Nagyon ijesztő adatokat szoktunk kapni a rendőrségtől, hogy akkor egy év alatt hányal több gyerekanya van, leányanya van, és szerintem itt a nevelésnek óriási szerepe van a jövőben.
Nagyon telt az idő, érdeklődtek a tisztelt hallgatók, merem remélni, hogy több mindenben tudtunk segíteni nekik. Van itt viszont két kérdés, amiről feltétlenül röviden most már megkérem, hogy ejtsünk szót. Említést tett a hátrányos helyzetű emberekről, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatosan. Na már most felvetődik ezeknek az embereknek a bevonása a társadalmi életbe, munka körnek a ellátása is. Ezzel kapcsolatosan is felhívta a figyelmemet olyan dolgokra, amelyekről feltétlenül szót kell ejteni, mondom most már sajnos röviden.
Igen, tehát rendkívül fontos az, hogy elég sok védett műhelyt érintett az a kormányrendelet, ami a nyáron jelent meg. A védett műhely, tudni kell, az egy olyan műhely, ahol fogyatékkal élők dolgoznak. Jelenleg itt az ezelőtti törvénykezés értelmében minden nagy cég, ahol 50 alkalmazottnál több volt, köteles volt 4%-ot az egy embert legalább felvenni fogyatékkal, és ez arányosan növekedett az alkalmazottak számával. Amennyiben nem vette fel a fogyatékkal élőt, akkor köteles volt az államkasszába egy fél minimálbérnek megfelelő összeget befizetni, vagy pedig, ha nem akarta az államkasszába befizetni, akkor szolgáltatásokat, termékeket vásárolhatott ezektől a védett műhelyektől, ahol dolgoztak ezek a fogyatékkal élők. Ezek úgy gondolják el, hogy a képeslapoktól elkezdve az archiválásig, a munkaruha készítésig, a címkézésig, a kertrendbe tartásig, mindenki, amit tudott, ennek megfelelően szolgáltatásokat végeztek. Jött egy új kormányrendelet, ami nagyon-nagyon felborította az egész rendszert, megnövelték, hogy egy minimálbért kell befizetni, ellenben az egy minimálbért nem költheti semmi másra a cég, hogyha nem alkalmazza a fogyatékkal élőt, hanem kötelezően be kell fizetni az államkasszába. Tehát elvette a lehetőséget attól, hogy akkor ennek fejébe szolgáltatást vásároljanak. A cégek vásárolhatnak ezután is szolgáltatást, de már nem tudják leírni ebből a keretből, ami a hiányból adódik, a fogyatékkal foglalkoztatottnak a hiányából. Úgyhogy ez egy óriási probléma, én úgy gondolom, hogy köztes megoldást kell találni, ez szeptember 1-től életbe lépik. Nagyon sokan jelezték, hogy veszélyben vannak a fogyatékkal élők, akiket ők foglalkoztatnak. Civil szervezetek adatai szerint országos szinten több mint 2000 fogyatékkal élőt érint ez a rendelkezés. Én azt hiszem, hogy ahogyan a sürgősségi kormányrendelet volt, ahogy bekerül a parlamentbe, nagyon hamar beszélnünk kell róla. Nekem vannak két típusú megoldású javaslatom is van, úgyhogy ezt egy picit a miniszterasszonyon minél hamarabb szeretnék leülni és tárgyalni, mert úgy gondolom, hogy Olgucza Vasilescu miniszterasszony is meg fogja érteni, hogy ezek a megoldások, amelyeket én megfogalmaztam, és gondolom, hogy működőképesek is, miért fontosak. Másrészt pedig azt látom, hogy a fogyatékkal élőkre oda kell figyelni, nekik sokkal nehezebb munkahelyet találni, és nem csak ő miattuk, hanem a környezet miatt is, hogy itt például a rádióban, hogyha egy fogyatékkal élő megérkezik és műsort szeretne vezetni, és önök alkalmazzák, azért ameddig elfogadja a közösség, ameddig megteremtik az akadálymentesítést, hogy tudjon dolgozni, neki milyen nehéz a megszokott környezetből itt megszokni. Azért vannak ilyen dolgok, amelyek nagyon nehezen mennek, nem mennek olyan könnyen, nem olyan gördülékenyek, ezekre figyelni kell. Úgyhogy ez az, amivel foglalkozni fogunk az elkövetkezendő időszakban is kiemelt figyelemmel, mert úgy gondolom, hogy megoldást kell hozzunk erre.
Nagyon sokat beszéltünk ebben a műsorban önnel a családon belüli erőszakról. Na most intézményesül olyan tekintetben, hogy székhelyet kaphat Kolozsváron a családon belüli erőszak áldozatainak szánt központ. Mit jelent ez?
Hát hála drága jóistennek, Kolozsvárnak ez új alpolgármester asszonya, és szintén egy új alpolgármester asszonyunk van Kolozsván, az RMDS-nek a színeiben, Ola Emese, végig gondolta, hogy hogyan lehetne segíteni a bántalmazott nőkön, akik családon belül erőszak áldozatai, és akkor elrendelte azt mondta, hogy nem elegendő az a központ, az a pár férőhely, amelyen rendelkezik Kolozsvár, hanem az önkormányzatnak megvannak a lehetőségei, az infrastruktúrája ahhoz, hogy lehetőséget biztosítson ezeknek az anyáknak, ahova tudnának menekülni, hiszen sokkal nagyobbra van igény. Azt is tudjuk, hogy például Maros megyében is a létező központban jelenleg 10 helyük van, tehát 10 férőhely, és sokkal több igény van, akit el kellene látni, tanácsadást kéne biztosítani nekik, ők évek óta kérik a támogatást, hogy fejleszik ezt a központot, de nagyon nehezen megy, nehézkes. Na most... Én elmondtam itt azt hiszem a műsorban, és a törvény azt mondja, hogy a helyi és megyei önkormányzatok létrehozhatnak, tehát feltételes módban fogalmaz, tehát megadja a lehetőséget, de nem kötelez rá ilyen típusú otthonokat, amelyekben tudják, biztonságban tudják majd a bántalmazott családtagokat, és ez azért nagyon fontos, mert tudjuk, hogy óriási méreteket ölt a családon belüli erőszak. Nemrég épp Csabával beszéltünk, komoly statisztikai adatok vannak, hogy azért egy veszélyes dologról beszélünk, és létező dologról. Nem engedhetem meg magamnak azt a kérdést, hogy létezik-e, most már minden barátomnak ezt mondom, aki megkérdezi, hanem ténylegesen ott van közöttünk, lehet, hogy mi észre se vesszük, de ha észre vesszük, akkor rendkívül fontos az, hogy segítsünk.
És amint lehetőségünk van rá, akkor legközelebb még beszélünk róla, bizony. Mert nem lehet kimeríteni ezt a témát, illetve állandó jelleggel a nyugdíjasok helyzetéről és amúgy szociális kérdésekről. Ma viszont itt pontot kell tegyünk, tisztelt Csép Éva, Andrea, Maros megyei parlamenti képviselőasszony, és köszönöm nagyon szépen, hogy befáradt a stúdióba, akkor is, hogyha egész hétvégén foglalt volt és Bukarestben volt, ez a mai iskola kezdési szabadnap, és hajnalban már indul is vissza a munkára, de mindenképpen időszakosan visszatérünk majd rá. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen.